Mindenkit szeretettel köszöntök. Hát az idő egy kicsit esősre vált, de legalább szép témánk lesz. A boldogságról fogunk két részletben együtt gondolkodni a délelőtt és az esti előadás során. És délutánra pedig a közelben levő Zala faluban levő Zicsi Emlékmúzeumba kezdeményeznénk egy tárlatlátogatást. Nem tudom, hogy ki nem volt ebben a múzeumban, legyen kedves föltenni a kezét. Köszönöm szépen. Hát aki nem volt, azt gondolom az ország legszebb magánmúzeuma. 8 teremből áll, és egy óriási bibliai festmény van ott, amit én egyik könyvem hátoldalán is elhelyeztem, ez a Rombolás géniuszának diadala. Ez egy csaknem 25 négyzetméteres nagy olajfestmény, azt fogjuk nagyon részletesen elemezni. Hát aki látta már, de esetleg kedvet érez, délután, az ebéd után mondjuk egy olyan 2:30 felé el tudunk indulni. És akkor bőven van időnk megnézni ezt a festményt. Zala falu, tehát innen olyan 20 kilométerre van. Hát a kocsival összeszámoljuk, hogy hányan tudnak eljönni kocsival, hányan férünk be, majd ebédnél összeszámoljuk, és akkor közösen elmegyünk. Ha elindulunk 2:30-kor, 3 óra, lesz egy olyan jó másfél óra idő kell általában, hogy tüzetesen megnézzük az egész emlékmúzeumot. De mondom, hogy aki nem volt, és látom, hogy sokan nem voltak, nagyon érdemes megnézni. Nagyon ajánlatos. Nem, a belépő díj is elég szolid, 300 forint körüli, úgy emlékszem, most voltunk májusban a múzeumban. Elkezdhetem akkor? Hát mindenkit szeretettel köszöntök. A mai alkalommal tehát a boldogság kérdésköréről beszélgetnénk, és fölvethető a kérdés, hogy hát milyen apropóból, vagy milyen jelentősége van most a 21. század elején erről a kérdéskörről szólni. Nem mondjuk azt, hogy hát minden ember boldogságra vágyik, meg a boldogság olyan központi kérdés, hogy ezt előbb-utóbb mindenkinek útba kell ejtenie, aki gondolkozó ember, meg tisztázni akar valamit az életben. Én egy magyar írónak a mondatával kezdeném a mai előadást, és ez a mondat már negyed évszázados. 1986-ban írta le ez az író a következő mondatot. Figyeljük meg, hogy mi minden van ebben a mondatban. A mondat így szól. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, mégis beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Tehát még egyszer mondom. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, mégis beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Ez egy nagyon gazdag mondat, egy nagyon jelentéstelített mondat, mert kifejezi azt, hogy a mai ember valahogy nem tudja, hogy miben van a boldogság, nem tudja, hogy milyen út vezet a boldogsághoz. Ugye a lénye mélyén mindenki boldogságra vágyik, és úgy ösztönösen minden ember sejti azt, hogy az élet az egyenlő a boldogsággal, ha meg nincs boldogság, akkor szinte élet sincsen. De biztos, ami biztos alapon, az emberek inkább bizonyos örömöket akarnak megragadni, ki ilyet, ki amolyat, ami mégis fogható, ami körülhatárolható, ami nem egy ilyen általános, túl nehéz fogalom ez nekünk, hogy boldogság, mondják sokan, inkább beírjuk az örömökkel. Tehát, hogy ünneplések, név- és születésnapok, család, kirándulások, különböző élvezetek. De a mondatnak talán a harmadik része a legtragikusabb, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, mégis beírjuk az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Ugye a mai ember élete nagy átlagot tekintve azt mondhatnánk, hogy az élvezetek keresésében és a szórakozások keresésében telik el, és az emberek azt mondják, hogy akkor érzem magamat boldognak, hogyha levethetem a munkaterhét, amikor kikapcsolódhatom, amikor végre azt teszek, amit akarok, mert az egész élet egy rabság, mert örülhetünk, hogyha van munkánk, ha meg nincs munkánk, akkor vágyakozunk munkára, de a munkahelyek is egyre inkább kiszipolyozzák az embereket, és hát én a hétvégeken vagyok boldog, amikor kikapcsolódhatom, és amikor esetleg a tudatomat is kikapcsolhatom egy kis szesz vagy más narkotikumok segítségével. Tehát én ezt a mondatot az utóbbi negyed évszázad magyar próza irodalmából az egyik legnagyobb mondatnak tartom. Még egyszer mondom, talán meg is lehet jegyezni fejből, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, mégis beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az érvezeteket. Én tehát azért gondolom, hogy ezért foglalkozzunk a boldogság kérdéskörével, hogy nehogy így lejjebb-lejjebb csúszunk, és boldogság címén az örömöket tartsuk számon, és az örömök címén pedig az élvezetek hajszolását tartsuk számon, mert minél messzebb és messzebb sodródunk a boldogságtól, annál inkább fenyegetettebbé válik az életünk. Most ezek után egy kis történeti áttekintéssel szeretném folytatni, hogy az emberek az elmúlt számunkra belátható évezredek, évszázadok folyamán miben látták a boldogságot. Egy történettel kezdeném, a történet 2500 éves. Vannak még helyek, le lehet ülni. Ez a 2500 éves történet, aki teljes részletességében el akarja olvasni, megtalálható Hérodotosznak, a görög történetírónak a Görög-Perzsa háború című művében, a legelején, a mű legelején. Ezt többször is kiadták, Hérodotosz Görög-Perzsa háború, és ott mondja ezt a történetet, hogy egyszer egy kis-ázsiai dúsgazda király meghívta a palotájába az akkor legismertebb görög bölcset. Most neveket nem említek, nem is ez az érdekes. És azt gondolta, hogy egy kérdést fog neki föltenni, hogy kit ismerő boldognak, és azt a választ várja tőle, látva az ő mesés gazdagságát, hogy mekkora palotája, kincse, vagyona van, hogy majd őt fogja megnevezni, hogy őt nevezi majd boldognak. A görög bölcs megérkezett a király palotájába, egy-két nap alatt szerte nézhetett, hogy tényleg egy páratlan gazdagság képe bontakozott ki előtt, és akkor megkérdezte ez a gazdag ember, hogy nos, te kit tekintesz boldognak? Ki a számodra az a boldog ember, akit legelőször neveznél meg? És akkor a legnagyobb megdöbbenésére ez a görög bölcs egy teljesen ismeretlen ember nevét mondta. Ahelyett, hogy ugye ennek a királynak a nevét mondta volna, akkor kezdett érdeklődni a király, hogy hát miért nevezed őt boldognak, és akkor kezdte elmondani ennek az ismeretlen embernek az életét. Kiderült, hogy ez már egy lezárult élet, tehát ez az ember már meghalt, de ő úgy tartotta számon, hogy ez boldog ember. És hát nagy volt a királynak a megrökönyödése, de hát nyelt egyet. Aztán akkor megkérdezte, hogy hát akkor a második leginkább boldog ember, akit ismersz, az kicsoda. A bölcs megint gondolkozott, és megint megnevezett egy másik teljesen ismeretlen nevű embert, nem őt, mert ő mindig a maga nevét akarta várni, nem volt neki elég a kincs, a gazdagság, ő másoktól akarta hallani, hogy mások szemében ő boldog ember, de ezt nem kapta meg a bölcstől. Akkor annak is elkérdezte az élettörténetét, arról is kiderült, hogy az is egy lezárult ember élet, tehát már rég meghalt az illető, de elmondta, hogy miért tekintette boldognak, és akkor utána már nem merte megkockáztatni, hogy már harmadsorba se őt fogja megnevezni. Megkérdezte a bölcset ez a gazdag ember, hogy na de mi alapján tekinted ezeket az embereket boldognak? És erre a bölcs a következő választ adta. Azt mondta, én élő embert boldognak nem tekintek, mert ameddig az ember él, a legképtelenebb helyzetekbe kerülhet, a legborzalmasabb szerencsétlenségek leselkedhetnek rá, és egyik pillanatról a másikra az emberek boldog emberből boldogtalanokká válhatnak. Ezért én élő emberre azt nem mondom, hogy boldog, én csak lezárult emberi életutakra mondom, hogy boldogok, mert legfeljebb az élő embereknek, ha jól megy, akkor szerencsésnek mondom őket, de boldognak még nem. Legfeljebb szerencsés, de az, aki egy életet úgy fejezett be, hogy az egész életére azt lehetett mondani, hogy ez az élet valóban célhoz ért, én csak lezárult emberi életutakat neveznék boldognak. Nem tudom, hogy mit szólunk ehhez a történethez. Nagyon érdekes történet, nagyon érdekes tanulságokkal két tanulságot hadd vonjak le belőle. Első hallásra nagyon úgy tetszik, hogy ez az okoskodás, a görög bölcsnek ez a magyarázata mélyen igaz. De az első dolog, amit szeretnék ebből levonni, hogy ha jól meggondoljuk az ő okoskodását, ebből az derül ki, hogy a boldogság az életben a szerencse dolga. Tehát ezzel, amit ő állított, azt akarja állítani, hogy az életben a boldogságot hiába akarja valaki elérni, mondjuk tudatosan, úgyse fogja elérni, mert hogy ki lesz az életben boldog, a szerencse dolga, az a vak véletlen következménye. A boldogsághoz nem vezet törvényszerű út. Ha valaki boldog az életben, per pillanat örüljön, de féljen attól, hogy a következő pillanatban esetleg a legnagyobb szerencsétlenségek zúdulhatnak rá, és ezzel boldogtalanká is tehetik. Tehát az első következtetés az, hogy ebből a logikából az következik, hogy az életben a legnagyobb emberi érték, mert hiszen a boldogság azért csak valami olyasmit értünk, ami a legnagyobb emberi érték, ez a vak véletlenek játékának a kérdése. Hiába akarsz te boldog lenni, hiába akarsz te mindent megismerni a hozzávezető útról, de az mégis a külső körülmények játékától függ, hogy te boldog leszel-e vagy sem. Ez az első dolog, tehát ezt világosan kell látnunk, hogy e szerint a gondolkodás szerint a boldogsághoz vezető úta a külső körülmények játékától függ. A második dolog, amit szeretnék tanúságként levonni, hogyha egy emberről nem lehet azt mondani, hogy boldog az életében, csak a halála után, akkor ezek szerint az emberek a boldogságot itt az életben nem is nagyon érezhetik, mert hát ha meghalnak, és azután mások mondják róluk, hogy ők boldogok, hát ők azt már nem érzékelik. Akkor a boldogság az egy olyan dolog, amit az ember az életében szinte nem is érzékel, hanem mások mondják el róla majd a halála után. Hát milyen boldogság ez? Tehát mondom, az első hallásra olyan megejtőnek látszó okoskodás, ha ezt a két szükségszerű következtetést levonjuk belőle, egyszer csak megingatja ennek a tételnek az igazságát, hiába, hogy az egyik legnagyobb görög bölcs mondta, és hiába, hogy ennek a mondata a latin nyelven az egyik leghíresebb szállóigévé vált. Nemo ante mortem beatus. Nemo ante mortem beatus. Senki sem boldog a halál előtt. És hiába, hogy még a kereszténység terjedésével a középkorban, a középkortól fogva egy keresztény egyház gyakorlatává is tette azt, hogy haláluk után boldogokká kreál embereket. Mind a mai napig. Ugye ez az első fokozata egy ember fölmagasztosításának, hogy egy csoda alapján, amit sokszor több évszázadokig is vizsgálnak, boldogoknak neveznek embereket, és a boldoggá avatás után jön a második lépcső, ugye a szenté avatás. Tehát ennek ilyen gyökerei vannak. Valahol a pogány világban, az ókori perzsa, kis-ázsiai, görög világban vált elterjedté ez a mondás, hogy Nemo ante mortem beatus, vették át a rómaiak is, hogy senki sem boldog a halála előtt, csak a halála után. De mondom még egyszer, ebből az következik, hogy a boldogsághoz vezető út az rejtélyes, azt nem ember szinte nem tudja kifürkészni, a külső erők kezében van, hogy ki lesz boldog, a sorsnak, a fátumnak, az isteneknek, vagy nem tudom, kinek a kezében. Másodszorban pedig milyen boldogság az, amelyről az ember nem is tud. Valahogy a boldogsághoz a mi számunkra talán az is hozzátartoznék, hogyha valaki boldog, ne csak mások mondják boldognak őt, hanem ő is valahogy az életben valami telítettséget, valami megállapodottságot, megelégedettséget, békességet, nyugalmat, tehát valami boldogság töltse el a szívét. Azt mondhatom ez alapján, a történet alapján, hogy az ókori világban lényegileg kiformálódott már az a felfogás, hogy a boldogságot tulajdonképpen külső erők biztosítják. A boldogságot biztosító külső erők közül legtöbben a pénzt nevezték meg, tehát a pénzt, az értékeket. A boldogságot biztosító másik nagy erő, hogy jót mondjanak rólunk az emberek, tehát hogy nem annyira, hogy sok pénzünk van, sok nagy a vagyonunk, hanem hogy mindenki jól viszonyul hozzánk, és mindenki jót mond felőlünk. Harmadsorban pedig nagyon sokan a boldogságot ugyan nem a pénzzel, nem a jó hírrel, hanem egyszerűen az élvezetek keresésével azonosították. Tehát a magyar író 1986-ban, amit mondott, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de mégis megelégszünk az örömökkel, ezért hajhászuk az élvezeteket. Ez valami nagyon ősrégi, több évezredes, közös emberi vonásra mutat rá, hogy valahogy az emberek a külső dolgok birtoklásától, megszerzésétől teszik függővé a boldogságot. Ebből a történetből kiindulva néhány ókori és aztán később középkori és újkori felfogást is hadd ismertessek, mert nagyon tanácsos azért végig tekinteni egy ilyen nagy kérdés, hogy a boldogságról, hogy hogy vélekedtek 2000 éve, 1000 éve, 500 éve. Először hadd említsem talán a Hérodotosztól feljegyzett történet után az egyik szinte kortárs és legnagyobb gondolkodónak a véleményét, Plátonét. Pláton azt mondta, hogy a boldogság az nem a pénzben vagy az anyagiak birtoklásában van, nem is a jó hírben van, nem is az élvezetek keresésében van. Ő egy radikálisan új boldogság eszményt akart bevezetni a műveiben, főleg az Állam című művében, de hát a dialógusaiban is. És Pláton egy nagyon érdekes dologra tette a hangsúlyt. Ő azt mondta, hogy minket embereket boldoggá azt tesz, hogyha nálunk magasabb rendű dolgokat szemlélhetünk. A boldogság a nálunk magasabb rendű dolgok, hogy ő nevezte az ideák világának a szemlélésében van. Az emberi életben pedig az szerez boldogságot, hogyha gondolkozunk, ha tűnődünk, ha fölemelkedünk azoknak a dolgoknak a szintjére, amelyek meghaladnak bennünket, de amelyekről érezzük, hogy azokhoz hasonlóvá kell válnunk. Tehát Pláton a szemlélésben, egy tudati műveletben, tehát hogy az ember el tudjon csendesedni, el tudjon gondolkozni, vissza tudjon emlékezni, például Plátonnál nagyon fontos ez az anamnézisztan, hogy az ember eredetére visszaemlékezni, hogy honnan jöttem én ember, miért vagyok a világon, egyáltalán ki akarta, hogy én legyek ezen a világon. Szóval ilyen alap dolgokon való szemlélődéssel, és a szemlélődésben nyilván a felismerésekkel, az igaz felismerésekkel tette egyenlővé a boldogságot, ami részben a visszaemlékezésből származik, részben pedig egy másik nagy platoni fogalom, ugye a visszaemlékezést ő anamnézisznek nevezte, ugye amit ma az orvosok használnak, hogy anamnézis, és egy másik nagy dolog, ami már nem annyira csak az emlékezet vagy a lelkiismeret kérdésem, kifejezetten egy tudati műveletben látta a Platón a boldogságot, és ez a phronesis, a belátás. Az az ember, aki szemlélődik, aki fölülemelkedik, aki magasabb dolgokhoz viszonyítja önmagát, az belátásra jut, hogy milyen hibái vannak, és mik akadályozzák meg abban, hogy ő igazán felemelkedhessék. Tehát az ő gondolkodásában ez a phronesis nagyon nagy szerepet játszik. Egyébként ezt öntötte a költészet nyelvébe Szofoklész is. Szofoklésznek, ha jól emlékszem, akkor mindannyian tanultuk az Antigonéját, ugye? És hogy is fejeződik be az Antigoné, a záró kórus mit mond a hihetetlen tragédia végén, amikor hát odaveszik Kreón családja, meg maga Antigoné, és azt mondja a kórus, hogy bölcs belátás többet ér minden más adománynál. Ugye Platón kortársa volt Szofoklész, bölcs belátás többet ér minden más adománynál. Erre most nincs időm, hogy a platoni boldogság fogalmat tüzetesebben vizsgáljam, de Platón három kötetes összes művét mindenkinek tudom ajánlani. Platont végigolvasni az annyit jelent, mint a gondolkodásnak, az emberi gondolkodásnak egyik legnagyobb teljesítményét végigolvasni. Ugye Emerson a 19. században azt mondta, hogy a filozófia Platón és a Platón a filozófia. Tehát ebben van nagyon nagy igazság, mert Platón egy sor olyan dolgot örökített az utókorra, amelyek alapvető jelentőségűek. Plátonnak a tanítványát, Arisztotelészt említeném következő tanuként, aki három nagy etikát is írt, és az etikáinak a középpontjában a boldogság áll. Ezért is mondjuk, hogy Arisztotelész etikái eudaimonisztikus etikák. Görögül a boldogság ugyanis eudaimónia. Ez szó szerint lefordítva eudaimónia annyit jelent, hogy jó lelkűség. Ez érdekes, hogy különböző népek a boldogságot hogyan fejezték ki. A régi görögök előtt az volt a boldog ember, aki jó volt. Jó lelkű volt. Nem az, aki nagy élvezeteket mondhatott magáénak, vagy nem az, akiről nagy hírek terjengtek, vagy nem az, akinek nagy pénze volt, hanem azt nevezték boldognak, aki jó lelkű volt. Eudaimónia. Jó lelkűség, ez a boldogság. Arisztotelész etikáit eudaimonisztikus etikáknak nevezzük azért, mert megkülönböztetjük az európai gondolkodás történetben a boldogság elvű etikákat, meg a kötelesség elvű etikákat. Ez két párhuzamosan egymás mellett futó láncolat. Bizonyos nagy gondolkodók azt mondták, hogy az emberi életnek a lényege a boldogság. Ha nem vagy boldog, akkor semmit nem ér az életed. Mások azt mondták, hogy az emberi életnek a lényege nem a boldogság, hanem a kötelességek teljesítése. Független attól, hogy most az boldogságot szerez vagy nem, de a gyerekeidet akkor is fel kell nevelned, meg a munkádat akkor is el kell végezned, ha a gyerekeid sok borsot törnek az orrod alá, meg a munkádban nem mindig vagy szerencsés, vagy megfizeted, de akkor is meg kell tenned. Na most csak úgy jelzem, hogy tehát az európai gondolkodás történetben, aki filozófia történetet tanul, pillanatok alatt rendet vághat ebben a nagy, sűrű őserdőben. Vannak eudaimonisztikus gondolkodók, meg vannak ilyen kötelességelvű gondolkodók. Ezt az utóbbiakat nevezik a Zollern filozófusainak is, mert ezek közül a legnagyobb Kant volt, a német Immanuel Kant, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen az emberi életnek a lényege az, hogy a kötelességét ki hogyan teljesíti. Nem az a lényeg, hogy ki milyen boldogságot érez, mert az érzés elmúlik, a kötelesség az pedig sokkal szilárdabb alapokat biztosít az emberi életnek. Na, Arisztotelészhez visszatérve mind a három etikája eudaimonisztikus, tehát ő azt mondja, hogy az ember akkor él igazán, ha boldog. Ha nem boldog az ember, akkor tulajdonképpen az élete nem sokat ér. Na de hogy határozza meg a boldogság? Röviden szólva, Arisztotelész azt mondja, hogy a boldogság az a végletek elkerüléséből áll. A boldogság a végletek elkerüléséből áll. Ha egy emberre azt mondom, hogy vakmerő, egy másikra azt mondom, hogy gyáva, ez két véglet. A vakmerőség is véglet, a gyávaság is véglet. Menjünk a végletekből befelé. Mi áll a végletek között a középúton, ami sem nem vakmerő, sem nem gyáva, ez a bátor. Minden emberi erénynél föltesz így a kérdést, és ugye a legnagyobb etikája, a Nikomakhoszi etika így épül fel, hogy külön fejezetet szán minden emberi tulajdonságnak, erénynek, jellemvonásnak, és ott mindig betájolja, hogy mondjuk van a műveltség, meg van a tudatlanság, van a vakmerőség, van a gyávaság, és akkor mindig megmutatja, hogy mi a közép. És azt mondja, aki beáll a középre, tulajdonképpen az ember élet a végletek legyőzésétől lesz boldog élet. Tehát a vakmerő ember nem boldog, akkor is, hogyha annak érzi magát. A gyáva ember még kevésbé boldog, akkor is, hogyha annak érzi magát. Az a boldog ember, aki ezeket a végleteket legyőzve beáll, ahogy később Arisztotelész római propagátora Cicero nevezte ugye az arany középszerre. Ugye ez az arany középszer, vagy arany középút, hogy az emberi élet akkor van a helyén, hogyha a végleteket kikerüli, és a boldogság az arany középútnak a megtalálásából áll. Egy harmadik ókori gondolkodó Szent Ágoston. Szent Ágoston főleg Platont felhasználva arra a meggyőződésre jut az időszámításunk. Ugye a Platon időszámításunk előtti 5.-4. század, Arisztotelész 4. század, Szent Ágoston pedig időszámításunk szerinti 4. és 5. század. Ágostonnak a legnagyobb hatású műve a vallomások. Sok nagy művet írt, és például külön könyvet írt a boldogságról, De Vita Beata, a boldog életről címmel, és azt fejtegeti, hogy tulajdonképpen az ember életben a boldogság az igaz dolgok felismerése miatt érzett öröm. Amikor az életben felismerünk igaz dolgokat, és azt mondjuk, aha, ez így van, és így kell élni, vagy ezt kell folytatni, vagy ezt kell követni, tehát ő már egy ilyen szűkre szabott dologban látja a boldogságot, hogy az igazság fölismerése folytán érzett örömben van a boldogság. Érezzük, hogy ezek egymáshoz közel álló, de azért egymástól el is váló boldogság elképzelések, és itt már csak a magas gondolkodást említem, és le is kell, hogy zárjam, mert hogy a középkorba beérünk, a középkor nem sokat foglalkozik a boldogsággal. A középkori gondolkodásban az, hogy ki a boldog, vagy mi tekintető boldogság, nem sokat foglalkozik. A Bibliából is általában a filozófusok, teológusok két nagy részt elemeznek részletesen, a tíz parancsolatot és a mi atyánkot. Tudjuk jól azt, hogy a Bibliában a tíz parancsolat meg a mi atyánk mellett ugyanolyan fontos rész a nyolc boldogság. És érdekes, hogy ezzel nem sokat foglalkoznak. Ugye a tíz parancsolat elemzése az teljesen jogos a mi atyánké is, de ezek mellé odaállítva a nyolc boldogság, tehát Máté Evangélium a 5. fejezetének az eleje, hiszen Jézus a hegyi beszédet a nyolc boldogsággal kezdte. Tehát ez annyira hangsúlyos helyen áll, hogy Jézus a legnagyobb beszédét, a hegyi beszédet a nyolc boldogsággal kezdte, és mind a mai napig én ennek tulajdonítom, hogyha én megkérdezek egy hétköznapi embert, hogy tulajdonképpen beszéljen a boldogságról, hogy szerinte mi a boldogság, hát nem akarom megmondani a nevét annak az országosan híres, állandóan szereplő és tudós embernek, akivel egyszer összehozott a sors, és más nem lévén nálam, én írtam 21 évvel ezelőtt Jézus boldog mondásaira egy ilyen kis füzetet, az a cím, hogy Jézus boldog mondása, és átadtam neki, és ránézett a címoldalra, azt mondja, hogy Jézus boldog mondásai, azt mondja, mennyi van belőlük? Mondom, 8. Hát azt mondja, én ha egyet-kettőt, ha ismerek, sokat mondok. Hát nem kérdeztem meg, hogy melyik egyet-kettőt, mert amikor valaki azt mondja, hogy egyet-kettőt ismer, akkor valószínűsíthető, talán egyiket se ismeri. De azért gondoljuk el, hogy egy ilyen nagy emberi kérdés, hogy mi a boldogság. Hogy talán ez a középkornak egyik tehertétele, hogy mind a mai napig úgy gondolkoznak az emberek, hogy a Bibliának, hogy a kereszténységnek erről nincs igazi mondani valója, ezt nekünk kell, erre nekünk kell rájönnünk, és főleg a mi életgyakorlatunk fogja megmutatni, hogy mi a boldogság. Tehát a középkor nagyon hozzájárult ahhoz, hogy az emberek továbbra is úgy gondolkozzanak, hogy az ókori emberek gondolkoztak, hogy a boldogság a vak szerencse függvénye. Kinek ezt hozza az élet, kinek azt. Van, akinek boldog az élete, ki tudja miért, van, akinek boldogtalan, szintén ki tudja miért. A boldogság olyan kiszámíthatatlan erő következménye a vak szerencsének a függvénye. Azt a megállapítást tehetjük, hogy a boldogsággal először a 17.-18. században kezdenek részletesen foglalkozni az ateizmus fellépésének az időszakában. Az ateizmus hozza el azt, hogy a boldogsággal elkezd foglalkozni az emberiség, de ezt ki is találhatjuk, hogy miért, mert ugye egy ateista ember, aki számára nincs Isten, nincs örök élet, hát itt ebben az egy életben akar boldog lenni. Tehát ő persze, hogy keresi azt, hogy hogy lehetek boldog, mert azt mondja, hogy egy életem van, néhány évtizedem van, hát hogy lehetek itt a Földön boldog ember, hogyan élhetném a legszerencsésebb életet. Az első szerzők, akik a boldogságról írnak, például Montesquieu, Rousseau, 18. századi francia szerzők, akik középponti helyzetbe helyezik ezt a kérdést, hogy igenis akkor igazi ez az új gondolkozás, a felvilágosodás, gondolkodás akkor igazi, hogyha meg tudja határozni, hogy mi az, hogy boldogság. Ha boldoggá tudjuk tenni az embereket. Mert a középkor az boldogtalanná tette az embereket, a vallás az megnyomorította az embereket, a babonák, a szokások tönkretették az embereket. Most, ha az emberek elkezdenek végre gondolkozni, használják az eszüket, és nem a babonákra, és hogy akkor mondták ugye a mesékre, és a mindenféle frázisokra hallgatnak, hát akkor az embernek magának kell megtalálni azt, hogy mi a boldogság. Én 2 évvel ezelőtt megjelentettem ezt a könyvet, hogy Magyar költők jövendőlései. Most írom a folytatását, és a második kötetnek ez lesz a cím, hogy Magyar költők a boldogságról. Éppen most járok ugye a 3/4-énél ennek a könyvnek. Ezt a könyvet a reformáció korából indítottam, és egészen a mostani időszakig ér el. Ebben közel 30 fejezet van arról, hogy különböző évszázadokban és különböző költői életművekben mit látunk, hogy a magyar költők hogy gondolkodtak, mert azért a magyar költők közül nagyon sok felelős gondolkodású költő volt, hogy gondolkoztak, és én itt leszűkítem a szemhatárt, én itt nem, azzal nem foglalkozom, hogy a saját életük jövőjéről hogy gondolkoztak, vagy a magyar nemzet sorsáról hogy gondolkoztak, ez engem itt most nem érdekel. Én csak egy dologra voltam kíváncsi, hogy az egész emberiség történelmét milyen irányba látták menni. Merre halad az emberiség történelme szerintük? Petőfi, Vörösmarty, Berzsenyi, Adi, Babits, Pilinszky, stb. Tehát ebben a kötetben ez van a magyar költők jövendőléseiben. Most a második kötetben is az lesz benne, hogy a magyar költők a boldogságot, illetve a boldogsággal legközvetlenebbül összefüggő dolgokat, például a szerelem kérdése, házasság, párválasztás kérdése, a hivatásban érzett boldogság, stb. De a második kötetben ez lesz ez a feladatom, hogy megnevezzem, hogy a legjelentősebb magyar költői állásfoglalások mit mondtak a boldogságról. Játsszunk egy kis játékot. Mondom a versort, ki tudja kitalálni, hogy melyik magyar költő mondta ezt a boldogságról. Holdvilág csak boldogságunk. Holdvilág csak boldogság. Füst a bal sors, mely elszáll. A költemény így kezdődik, hogy itt az írás, olvassátok, éretésszel józanon, és benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon, miképp széles e világon, minden épül hitványságon, nyár és halma, tél és hó, mind csak hiába való. Kölcsei. Kölcsei legnagyobb verse, amiből idézek, mindenkinek többszöri olvasásra ajánlom, ez a Vanitatum Vanitas. Ugyanabban az évben írta, mint a himnuszt. Pár hónap választja el a két verset egymástól, a himnuszt és a Vanitatum Vanitas-t. Kölcsei Vanitatum Vanitas-ának keserű kifakadása. Holdvilág csak boldogság. Nincs, azt mondja, nincs boldogság. Boldogság csak egy álom. Vagy csak egy álom, egy valami, ami elszáll. Akkor a második versort idézem. Keresém a boldogságot a nem ismert idegent. Keresém a boldogságot a nem ismert idegent. Ezt talált Arany János legnagyobb verseinek egyike, a visszatekintés. Ezt is mindenkinek ajánlom. Akkor az egész életére visszatekint. Nagyon súlyos vers, nagyon nagy vers. 56 sorból áll. Nagyon nagy vers. Ha valamit kellene tanítani Aranytól, akkor elsősorban ezt kellene tanítani. Én is éltem, vagy nem élet a születésen kezdeni? Már a felütése is egy döbbenet. De ebben mondja ezt, hogy keresém a boldogságot, a nem ismert idegent. Vagy egy másik versében azt mondja Arany, boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld, virányos hanti, hadd merengjek rajtatok. Bár panasszal, bár sohajjal szám, akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit néma kétség. És mennél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Vissza nem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Ez Aranynak szintén egyik legnagyobb verse, a Lejtőn című vers. Ennyi Arany Jánosnak a véleménye. Hol vagytok szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot, s hol vagy te csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a Szamáréban, amely édes bús nevetéstél, és hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása, s hol a kín és hol az áldás, melyet most hiába keresek görbe bottal eszelős utaimban a kezemben, loholni, bolondul, kergetni az őzet, az őzlábú, s utána ledőlni, susogni, nem is neki te a holnak, holmi rejtelmekről, melyet senki sem érthet egészen, s melynek zaklatott boldogsága neve. Zaklatott boldogság. Micsoda kifejezés. Ez ki lehet? Ki mondta? Igen, ez Füstmirán öregség című vers. Nagyon nagy vers ez is. Csak nagy versekből idéztem, tehát csupa nagy versből idéztem. De hadd mondjam el, hogy a játékunk után, ugye a nyitott szemmelben is mindig játék van, meg pályázat, meg nyerni lehet, hogy a 19. században két magyar költő van, a 20. pedig egy magyar költő, aki programszerűen a gondolkozása középpontjába a boldogságot állította. Ha valaki a legtöbbet akar olvasni a boldogságról, ehhez a két költőhöz folyamodjon, három költőhöz folyamodjon. Történeti sorrendbe idézek tőlük. Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Csokonai
Raulán.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Nézd a világot, annyi milliója, és köztük valódi boldog, oly kevés. Igen, ez Vörös Martinak a Merengőhöz című verséből való. Azt gondolom, hogy Vörös Martinak az egész költészete körül, nem csak a Merengőhöz, ami hát ugye a Gyulai Pál szerint a legszebb jegyajándék volt magyar asszony részére, mert Vörös Marti akkor nagyon szegény volt, és Sajági Laurának ezt a verset adta az eljegyzési ajándékul. Na de gondoljuk meg, hogy Vörös Martinak nem egy verse szól a boldogságról, hanem talán a magyar irodalom legszebb, leggyönyörűbb mesejáték, ami megelőzi a János Vitézt, meg a Toldit, tehát a Csongor és Tünde. Az egész Csongor és Tünde erről szól, és ott nem véletlenül van három vándor, ugye a tudós, a fejedelem és a kalmár, mert szinte tárgyasítva és meg akarja mutatni, hogy melyik élethivatás, melyik élet az, ami boldognak nevezhető, akinek a hatalom van a kezében, az adja a boldogságot, akinek a pénz van a kezében, vagy akinek a tudás van a fejében, az szerzi a boldogságot. Tehát Vörös Marti egész költészete, ilyen eudaimonisztikus költészet mondhatnánk most Arisztotelész nyomán. No, de Vörös Martinak volt egy nagyszerű tanítványa, aki a következőt mondja. S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek, mely a láthatáron túl van, s egykor feljövent. Ennek a magyar költőnek, aki kicsit bátrabb volt a mesterénél, volt mersze föltenni a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a boldogság, hiszen ha boldogságról beszélünk, meg kellene határoznunk, hogy mit értünk ezen a fogalmon, meg kellene határoznunk azt, hogy elérhető-e, vagy csak egy álom, csak holdvilág, csak boldogságunk, vagy elérhető-e, hogy ha elérhető, akkor hogyan érhető el. Ez a magyar költő az egyik legtermészetesebben gondolkozó magyar költőnk volt, de lenézik, mert csak 26 évet élt, és azt mondják, hogy egy 26 éves gyerektől nem várunk ilyesmit. És tulajdonképp mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek. Tehát mindenki azt nevezi boldogságnak, amit most az érdeke, hogy kielégítsen valami vágy, valami ösztönzés, valami akaratbeli dolog. Ki ez a költő?
Petőfi.
Petőfi, ugye Petőfiről írtak szótárt. Négy kötetes Petőfi szótár. Valaki föllapozza a Boldogság címszónál, kiadja az összes előfordulási jeljét, amit ő írt a boldogságról. Egy érdekes előfordulási jelj van Petőfi, ugye Petőfinek 850 verse van, ebből mi magyarok 30-40-et szoktunk számon tartani, de mindenkinek mondom, hogy a 850 versből legalább 400-500-at kellene számon tartani, mert olyan jó vers, most függetlenül attól, hogy mit mond benne, de jó vers. De egyik versben azt mondja a Petőfi, boldogok valánk, visszaemlékezik a gyerekre, boldogok valánk, mert, és ki tudná folytatni? két szót kérek ezután. Boldogok valánk, mert szegények valánk. Boldogok valánk, mert szegények valánk. Petőfi nem csak azt írta le, hogy hol a boldogság mostanában. Ezt szokták tőle idézni, ugye, hogy a téli verseiből, a téli esték, a puszta télen, hogy hát ez egy jellegzetes petőfies hangulat, hogy ugye a meleg szoba, meg bent ül a család, hogy neki egy ilyen kis, ilyen kicsit nagyon emberi boldogság elképző. Nem, Petőfinek hatalmas kijelentései vannak a boldogságról, és amiből én idéztem a Világosságot című vers, azt teszi föl így a kérdés, hogy s tulajdonképpen mi a boldogság, hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Tehát ezekről külön fejezetbe fogok beszélni a külön portékban, de hadd nevezzem meg a 20. századi költőt is. Mit gondolunk, hogy ki lesz, aki nem szűnt meg mindig hangoztatni, amikor megkérdezték, interjút adott, amikor le kellett valamit írni, sőt, egy külön elbeszélése is van ezzel a cím, hogy boldogság, és a verseiben is azt mondja, hogy van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és van feleségem, szívem minek is szomorítsam, van épp elég eleségem, van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benn a dió, mogyoró, mák terhétül öregbül a kamra. De néha megállok az éjben, gyötrődve halálba hanyatlón, s keresem a kincset, a régit a padlón, és föleszmél arra, hogy ő gyerekkorában talán boldog volt, de azután a boldogságot elveszítette, és itthon vagyok itt a világban, s nem vagyok otthon az égben. Ezzel fejeződik be a Boldog Szomorú Dal című költemény, amiből most részlet. Igen, tehát az a költő, nem azt mondom, hogy a legmélyebb dolgokat írta a boldogság, mivel is mondom, hogy szerintem mi a boldogság, ez Kosztolányi Dezső. A szabadkai születésű Kosztolányi Dezső, aki egyszer azt kérdezi egyik novellájában, hogy tudjátok mi a boldogság? Elmondom. Beteg voltam. Le kellett mondanom egy utat, pedig meg volt váltva a jegyem, és Svájcba mentem volna, és nagyon vágyakoztam már kiszakadni Budapestről, és a svájci hegyeket nézni, a fehér hótól süveges hegyeket, de hát beteg voltam, nem tudtam elmenni, de aztán sokat gondolkoztam, és mégse akartam lemondani erről az útról, és ahogy kezdtem egy kicsit felgyógyulni, rögtön új jegyet váltottam, és fölszálltam Budapesten az Orient Expressre, vagy nem tudom milyen expressre, és vitt engem a vonat Svájc felé, és éjjel volt, és akkor elaludtam, és reggel, ahogy felébredtem, Budapest, a szürke, poros Budapest után láttam a gyönyörű svájci hegyeket. És jött be a pincér, mert ez egy ilyen vonat volt, és hozta, mint a gyerekkoromban, hozta a gőzölgő teljes kávét, meg a kuglófot, és annak az illata megcsapta az orromat, és elém helyezték abroszon, és én megnéztem a svájci hegyeket. Emberek, ez a boldogság. Vagyis mit akar mondani Kosztolányi, hogy egy rossz állapot után, egy nyomasztó rossz állapot után egy hirtelen föllélegzés és egy jobb állapot kezdete, az emberi életben ennél nagyobb boldogság nincs, és ha valaki más tartósabb boldogságokra vágyik, akkor az téved, mert az embernek csak ez adatott meg, a pillanatok boldogsága. A boldogság csak a pillanatokban van. És abban a sistergő pillanatban, amikor egy rossz befejeződik, egy jó éppen elkezdődik, de aztán utána ne kövess nyomon, mert az a jó is újra le fog menni, és stb. Hogy abban van a boldogság, azokban a pillanatokban, azokban a töredéknyi kis percekben, amikor az ember valami alól felszabadul, és kezdi látni, hogy az életben ilyen és ilyen örömök is várnak rá. Hát ennyit röviden és csak ízelítőül. Egyébként, ha valakit érdekel, én már kiadtam így szöveggyűjtemény formájában is két költőnek, Arany Jánosnak és Babicsnak a válogatott gondolatait, ezekben is van szó természetesen a boldogságról. De hogy egy nagy francia gondolkodóval zárjam le az első részét a közös gondolkodásunknak, és ez Pascal, aki számomra a boldogságról talán az egyik legnagyobb kijelentést tette, és ez a következőképp hangzik. Pascal azt mondta, hogy ő azért tanul a Bibliából, mert a Biblia az nem csak igaz dolgokat mond, nem csak jóvá akarja nevelni az ember, de szépen is mondja, vonzóan mondja, mert azt mondja Pascal, hogy az igazság, ha igazság, az jó is legyen, de vonzó is legyen. Legalábbis a kifejezésében olyan legyen. Hát most figyeljük meg ezt a pascali gondolatot, hogy hogy fejezi ki. Nagyon meghökkentő lesz ez. A boldogság nem kívülünk van, és nem is bennünk. Hát már meghökkentő a dolog, mert ha nem kívülünk, meg nem bennünk, akkor hol? Tehát már az első mondat egy érdekes feszültséggel vibrál, azt mondja, a boldogság nem kívülünk van, és nem bennünk. A boldogság Istenben van. Azaz, egyszerre kívülünk, és egyszerre bennünk. Nagy gondolat, nem? Amit ilyen röviden ki lehet fejezni, azért nagyon nagy gondolat. De hogy, ahogy fölvezeti ezt a gondolatot, ami feszültséget kelt, hogy boldogság nem kívülünk van, és nem bennünk. Az ember azt mondja, hát akkor ez lehetetlen, most akkor sehol nincsen. Ha nem is kívülünk, nem is bennünk, hát ez maga az utópia. Utóposz az annyit jelent, hogy sehol. Akkor sehol nincs boldogság. Ha nem kívülünk, és nem bennünk, akkor sehol nincs. Nem, a boldogság Istenben van, azaz egyszerre kívülünk, és egyszerre bennünk. És amivel nekem folytatnom kell, az az, amit jeleztem a ma délelőtti előadásban, hogy az európai gondolkodásban, és nem csak a nagy emberek, a vallási, egyházi gondolkodásban is sajnos nagyon háttérbe szorult, 2000 éve már háttérbe szorul az, hogy valaki elmondta nekünk, hogy a boldogság az nem a külső erők játékától függ, hanem a mi magunk keresésétől, gondolkodásától és döntéseitől. Tehát tőlünk függ a boldogság. Nem mondjuk azt, hogy ez a világ ilyen, és én itt csak boldogtalan tudok lenni. Nem mondjuk azt, hogy az emberi létezés ilyen nyomorúságos, én is csak ilyen nyomorultok lenni. Az emberi életben a boldogsághoz útvezet, törvényszerű útvezet, aki ezt fel akarja fedezni, és ezen akar járni, az boldog lesz. Biztos, hogy boldog lesz. És ezt nem csak a halála után kell, hogy mások megállapítsák róla. Az életében tudatosan fogja átélni ezt a boldogságot, mégpedig úgy, hogy semmiféle külső körülmény nem veheti el tőle, mert a 8. boldog mondás már odáig el fog menni, majd látni fogjuk, hogyha az egész világ el akarja tőled venni a jó híredet, a boldogságodat, de még az életedet is, akkor se lehet ezt a boldogságot elvenni. Ezért úgy gondolom, hogy Jézusnak a 8 boldog mondását külön figyelem kell, hogy kísérje, de én ezt már csak este tudom megtenni, mert ezt túl zsufolnám a délelőtti együttlétünket. Este következik a folytatás, tehát hogy erre a két szempontra fogunk figyelni, hogy milyen utat mutat meg Jézus, ezen az úton mindenki járhat, tehát itt nincs kizárt, nincsen, hogy valaki vallásos, nem vallásos, nem, ez a boldogsághoz vezető útnak egy olyan formája, ami mindenki számára leírható, belátható, mindenki tudja ezt gyakorolni, hogyha ezen az úton akar járni, tehát innen senki ember nincs kirekesztve, és közben, miközben a lépéseit teszi az egyik szakaszból a másik felé, a boldogság érzete és a boldogság tudata belül az egyre inkább növekszik, tehát ez nem úgy van, hogy majd a halálom után valaki azt mondja, hogy én milyen boldog voltam, de én egyébként az egész életemben szerencsétlennek éreztem magam. Itt mondom, hogy folytatása este következik. Az eddigiekhez, vagy a boldogsághoz, amit nem mondtam, hozzá lehet szólni, kérdéseket lehet föltenni. Nem tudom, hogy ezt rögtön tegyük meg, vagy egy kis szünetet tartsunk. Hogy alakult ki itt a táborozás? Egy kis szünetet tartsunk, és akit érdekel, egy negyed órás szünetet tartunk, és akit érdekel, akkor egy kis megbeszélést folytathatunk. Egyelőre mondom, még a 8 boldog mondást nem akartam semmiféle formában tartalmilag szóba hozni, csak a jelentőségét előlegeztem meg, és majd este látjuk, hogy rászolgál erre a jelentőségre.